Itt vagyunk, Gyöngyör János testvérünknek a műhelyében. Elég beszélgettem vele, és egy magyar élet sok minden küzdelmével, sok üldözöttségével tárult a szemeim elé. Most megkérdezem Gyöngyör urat, hogy nagyon szíves, hogy a mikrofonra felmondani, hogy mikor született és hol született.
Én születtem 1904, január 25-én, Mezőnyéklátra.
Ez a Mezőnyéklátra.
Rögtön megye. 15-én is volt.
Elmondotta nekem a Gyöngyör úr, hogy milyen siralmas és küzdelmes volt a gyermekkora. Hányan voltak testvérek? Édesapja hányba halt meg a Gyöngyör úr azt mondta nékem, hogy volt körülbelül 18-kor földjük, és amikor meghalt az édesapja, akkor édesanyja hát nem akart Magyarországon maradni, kijött Amerikába, és magukat rábízta ott valakire a faluba. Hát mi minden árvának a örökbe fogadott vagy adoptált árvának, így a Gyöngyör úrnak is nagyon szomorú volt a sorsa. Mondja csak el, hogy bánt magával ez a jó magyar ember?
Mert nem fiatal gyermek, meg mondom az igazat, fajtosak voltunk, és ők nekik semmi elnézések volt, mivel hogy nem apánk ütöttek, vertek, mindenért éheztünk, dolgoztunk hidegbe, suhanéki, gondoltam. Nem csak egyszer, hanem nagyon-nagyon sokszor. Oszkorral, bottal, amivel a kezébe kapni. Bizony annyira megvert, hogy ha nem megyek bele egy nagy vízbe, amit neki ér, hát meg is ölt. Bosszúra. Akkor elmentem ehhez az orvoshoz, aki bevallta a helyemet, mert annyira megütött, hogy félre kapszik, mihelyik bevallta. És az orvos mondta nekem, hogy nem muszáj ott lenni, mehetek amerre akarok, mert így határoztam az orvos, hogy el fogok menni, és nem is nem.
Elkerült ugye Miskolcra.
Elkerültem Ónadba. Ónadba dolgoztam 3-4 hónapot, és onnan kerültem el Miskolcra, tisztán én ott is nagyon kedvetlen helyzetem volt, mert zsidó volt a mesterem, és éheztettek, dolgoztattak lenni,
és kegyetlenül is bánt magával. Általában éve az a szomorú helyzet az 1900-as évekkel kapcsolatban Magyarországon, hogyha valaki elment kínosnak akármilyen szakmába, igen kenyetlenül koromba módon bántak vele. Úgyhogy, amint a Gyöngyör úr mondja, 2 évre szerződött ennél a Citésznél Miskolcon, de 3 hónappal mielőtt a szerződés lejárt volna, hát ott is hagyta. Azután hova ment a...
Onnan elmentem Gyöngyösre, Heves megyébe. És ott dolgoztam, 4 hónapot főlő gazdánál. Onnan szintén elmentem mesterségre, kerékgyártónak.
Hát ilyen hányatott volt szegény Gyöngyör úrnak, mint árvának az élete, És végül aztán elhatározta a három testvér, hogy kijönnek Magyarországra szerencsét próbálni Amerikába. 1923-ben indultak el, sok pénzt kellett lefizetni, mert katonai kötelességek voltak, hogy ki tudjanak jönni Amerikába. Ide mikor érkeztek Amerikába?
Augusztus 23-án.
És akkor hova ment a gyöndörül? Édesanyjához, aki már előbb ide kijött?
Igen, az édesanyjához mentünk Flintstone, Virginiához. Itt dolgoztunk, vagy 8 hónapot is onnan elmentem egy másik bányás vidékre, ahova elment a szeme tanárom, és én utána mentünk. Ez Róda Virginia.
Hát itten a magyarok, akik jöttek, fiatalok nagyon sokat szenvedtek. Mert vagy dolgozott a bányi, és akkor ők is dolgozhattak, vagy lezárt a bányi, akkor nekik is munkát kellett keresni. Egy ilyen munka elvesztés alkalmával bebarangolták Amerikának több államát. Gyöndörül elmesélte, hogy hóbó módra utaztak a tehervonatokon, és bizony sokszor kegyetlen helyzetek voltak, mert bűni kellett, és éheztek, a vonat nem állt meg, és amikor hát így ilyen társaság utazott együtt, nem merte senkit elővenni a pénzét, nehogy az illető, aki például társa volt a gyöndörülnek elmondta, hogy nagy magas ember volt, hogy megölje a pénzét. Mert viszont Amerikában a pénz volt a minden, és az életet nem számított. Egy alkalommal aztán mégis az édesanyja visszament, hogy is hívják ezt a helyet? Virginiába is, ott dolgozott, és hát mikor a vonat nem állt, meg nem mertek leugorni, akkor megint próbálkoztak egy másik vonattal vissza, azt állt meg Prince-Bowlba, míg végre egyik rokonnál hát neki szállkodhatott, és ott, amikor belépett a rokonhoz, hát azt gondolták, hogy valami fekete cigány megy, és hát csak mikor már tisztába tette a testét, akkor ismerték meg, hogy rokon, és hát segítették biztos Prince-Bowlba visszamenni. De itt aztán nem sokáig maradott, elment Ohio Johnstonba, Ohio Youngstonba.
Youngstonba dolgoztam a Carnegie Steel Company-nak a Lotus Boilerhouse. Dolgoztam Youngstown-ba, négy év.
Youngstown-ba ismerte meg a feleségét is, ugye?
Feleségem neve Mary Dunstan.
És akkor Youngstown-ból eljött szerencsét próbálni a gyöndörül ide New Jersey Franklinbe, a Senet, nem a Senet, Zinc kompániához. Itten dolgozott, és akkor elhatározta, hogy visszamegy, és elhozza a feleségét, akit kiválasztott magának.
Igen, igen, elmentem érte, és aztán azért megesküdtünk is, hogy elhoztam azóta, hogy megyünk.
29-től egészen
45
októberben. A Göndör úr is részt vett és munkálkodott abba a bányás zenekarba, amelyik itt volt Franklinben bendes vezetése alatt. Igen?
Igen. Voltunk több helyeken. Például Woodbridge-en, Elizabeth-en, New York-ba. Azután még volt egy másik, Summit, New Jersey-be. És itt helyben is nagyon sok táncot játszottunk, lakodalmakban. Azután két alkalom, amikor játszottunk a Hollywood-ben, a magyar zenékkel személyen szerettünk, és sok helyen megtartottam. Ott a legjobb. Azt hiszem, mert másik nem tetszett.
Na most van 1945-ben a színkompániát ott hagyta a Göndör úr, és akkor ment hova Páter?
Páterszomba dolgoztam, a Sátonulista, a Zsákadi fizikai szabba. Itt dolgoztam 18 hónap.
8 hónapot, és azután elhatározta, hogy önálló lesz, és nyitott egy cipőjavító.
Ez volt a megvan, és kicsit bennem.
Göndör úrnak az a legnagyobb panasza, hogy a nagy cipőgyárak olcsón adják a cipőket és a reparálásnak, hát mivel neki az anyagot drágán kell venni, többbe kerül, hogy bizony nem megy úgy az üzlet, mint ez a pár.
No, nem bizony. Ez pár év van, megnehetett újra élni. Most már megintem alatt. Vékonyan jön a üzlet. Azt hiszem, hogy egyébként elhatározni, mert amikor más állást.
Tényleg azért is akarja megtenni a Göndör úr, mert gondol arra pár évre, ami még a 65 évig van, hogy legalább ha valamilyen állami üzemmel dolgozik, akkor több a fizetése és több social security-t is fog kapni. Kívülálló, de mégis egészen közel álló a Göndör úrhoz, azt mondhatom, hogy ő elég kiváló magyar ember, aki mint árva odahaza megpuszolta az életnek a keserű fekete kenyerét, és itt Amerikában is nagyon sokat küzdött azért, hogy a magyar becsületet és az életét fenntartsa. A munkájának meg is lett az eredménye, mert viszontán azért szépen gyűjtött, és van neki egy szép háza, berendezve mindennel. Ha úgy a mostani életét összehasonlítjuk a volt magyarországi életével, hát ég is föld különbség, csak a nagy bánata az, hogy ugye most itt Amerikában mindent annyira megadóztatnak, és bizony az üzlet nem hoz annyit, hogy ő az üzlet után is fizessen adót, meg a property után is fizessen adót. Elmondhatjuk róla azt, hogy jó magyar ember volt, aki Franklinbe is minden munkába részt vett az egyletekbe, a református egyháznál is egy időben volt presbitere is a református egyháznak, és most is hát tevékenyen, ahogy az ideje engedi, és a ide pláne engedi, mindig szükségesen támogatja az egyházat. Göndör úr a viharvert sok minden átment életével egy becsületes magyar életet állít az amerikaiak elé, amely élet itt küzdött, szenvedett, harcolt a holnapért, a jövőért, a házért, amivel rendelkezik, és mindenért, amivel van. Megértik egy teljes egészében, és amikor az ő sok küzdködés átment életét nézzük és vizsgáljuk, amely az amerikai magyar életnek egy darabja, akkor kívánjuk, hogy az Isten adja neki az életében még sok szerencsét, sok-sok boldogságot, hogy mindazért a szenvedésért, amely őt érte otthon állvát Magyarországon is, itt Amerikában is, fiatal korában azért a sok küzdködését, szép, nyugodt, békés és boldog, öreg, szóla legyen, amiben ő mindenért kárpótolhatassék Istentől és emberektől egyaránt. Hát Isten éltese, kedves Gönbörű. Gönbörűvel még szeretnék beszélgetni egy dologról, amit ő hallott. A Gönder úr említette, hogy itt Amerikában volt egy magyar bányászplész kezdeményezés, Himmler Wille, ennek a tervezője és alapítója volt Himmler Márton. Hol volt ez a Himmler Plész, milyen hála?
Körülbelül 3-4 hónapban meg tudták csinálni. Ekközben egy Himmler Márton elhatározta magát, megölt. Így összeszedte az egész pénzt, mivel hogy ő volt a bank igazgató, tudta a pénznek minden helyzetét, hogy hogy áll. Összeszedte magát, és ide a tűnt, azt mondták, hogy Kanadában minden nem volt benne biztos. Szóval ettől be átvette a magyar, vagyis az amerikai kormány, és ők újról kezdték vezetni, persze már a kérdőnél.
Szóval ezt a gondolói azért tudod, hogy a bátya ott jöntött a magyar gondolói.
A bátyám, ahogy ő mondta nekem, én csak úgy tudom mondani.
Szóval a magyarokat az, hogy ez a bánya azért tűnt, az, hogy Himmler Márton a pénz elvitte a munkásokat, a pénzőket, akik így beraktak a hangot.
Természetesen minden.
Tehát ott maradt a szegény, minden nélkül.
Ott maradt a szegény, munka nélkül.
Munka nélkül. Minden papírnak a szegény. Tehát elhúzva mind a bűszágot tudják, hogy tehát a megszűnt a szénvásállás, a nagyok, a szénvának elvitt,
még akkor a fénynek nagy üzlete volt, még akkor nem lehet mondani, hogy meg, hanem azért fény, meg már nem volt fény, hogy üzlete hát elvitt.
Hát ezt csak azért vettük föl, hogyha majd egyszer amerikai magyar megírja a Magyarországnak a történetét, a bányászoknak a történetét, és a Himmler Willei vállalkozást, akkor legyen dokumentum, bizonyíték afelől, hogy bizony a bányászok között az volt a szent meggyőződés, hogy Himmler Márton egyszerűen becsapta őket, de nem csak becsapta, hanem minden pénzüket is elvitte, amiket azok beraktak a Himmler által létesített bányába. Csuposan és szégyen teljesen viselkedett. Részvények is voltak, azok is mind elvesztek, azokat is elvitte magával. Ezt azért örökítjük meg, mert az amerikai újságokban Himmler Mártont egészen jó színben állították fel. Hát amerikai bányászoknak, a magyaroknak, akik ott dolgoztak, pedig egészen más volt a véleményük Himmler Mártonról, ami igaz is. Felkerestem az én kedves barátomat, Nagy Józsefet, aki odahaza és itt is hűben lélekben a magyar gondolatnak, a magyar nemzeti egységnek, a nagy magyar hazának volt a szószólója és képviselője. Érdemesnek találom azt, hogy vele is folytassunk beszélgetést, és egy magyar életnek a tisztelme száruljon a szemeink elé. Megkérdezem most nagyjót a barátomat, hogy hol született.
Magyar Belgrád megyében, 1908. A születésemtől kezdve a gyerekkorom kellemes szép kiváló, ahogy visszaemlékezem a viszintre, hogy fiatal. Sajnos a második világ az első világában megtetsz a nekem is viszint, mint sok más, sok magyar, tizenöknek az első világban. Az édesapámnak, aki egy építkezési vállalkozó volt, az egy őszint hallítjuk a felső világban. Attól szemben tegyünk itt a semmilyen negyedműen a testvérek együtt maradt minden. Tehát, amit a világháború, az a világháború tervezett a világháború. Ugye, nyomorúság nélkül és lemondás tisztelnek az éjszakának a vállalkozásával kapcsolatban. Üzleti visszaélések, volt egy gyűjtőzetem, megtetták, hogy nem is tisztelni. A iskoláztatás abban az időben nagyon nehéz volt. Vagy ha nem volt, vagy szén nem volt, vagy tanító nem volt, vagy pedig az iskolában katonákat is kevesítettek. Nem én szoktam az iskola elé, mindontalanul, de az iskolát szoktak elélem. Megkezdtem Magyar Győrben, folytattam Balassagyarnak és Aggószagyarnak. Mindontalan, vagy színen volt, vagy tanítvényen volt, vagy pedig betelepítettek szebekült katonákat. Végig átküzdöttem az iskoláimat, és az elemi iskoláimat annak idején, és addig fejlődött az érdeklődés, hogy mit a elektor, főleg elektronikusan tettem meg. Meg is kezdtem a Sargos Kúszínbán alatt elektromot és műtaki és finom elemi szakot tanultam. Ugyanannak a vállalatban utasítésében egy ilyen magán iskolán, ahol mester és elítő iskolának volt. Abban jártam már a névig tanulmányai mellett. Utána, amikor elvégeztem ezt az iskolát, és befejeztem a műszaki szaktanulmányainak, mint képző tanulmányok, amikor autó mechanikus képzésre egy évre. És utána elmentem Sopronba, ez időben részt vettem, bekapcsolódtam, érdeklődésem volt a cseh irány. Tudat alatt találhatott valami, nem tudom, nem voltam meggyőződve arról, hogy miért, kapcsolódtam a Gutariánus szerzés csapat. És ott rájöttem arra, és jó tanítóim, a parancsnokaim tudatosították bennem, hogy a szerzéset nem csak szórakozás, egy valami különleges luxus valami, hanem igenis, hogy jobb ember, ugye, egy egyszerűen életnek a nevelőnek. Ezt én folytattam, hogy ott voltam, közben átkerültem Sopronba, ott folytattam tovább a vasvári öregségkétletetbe, és ugyancsak ott voltam állásban, hogy felalakítani az elektrotechnikus mechanikus finomítani.
Onnan elkerültem Szentömörökre, villamosítási program, nagyobb vállalkozásra, önálló és társas viszonyba kerültem valakivel társadalmi, és ott újra bekapcsolódtam ismét, akkor már teljesen tudatosítottam, de a cserkészet, a nagy fontosságú polgári, nemes polgári nevelőszámára. Ott ugyanaz azonnal bekapcsolódtam a Kapitán János cserkészetbe, amellett a 15 éves koromig tartottam. Ebben az időben jött a világ gazdasági katasztrófa, amikor én 1929 nyarán önálló lettem, tudom, hogy éves volt. Ugye alakul technikus kiskában. Attól az időtől kezdve egy őke végtelen kívánnos harcot kellett folytatni, nem csak a minden részünk, de a tiszta magyar keresztény előtt, és abban az időben már nagyon erősen folyt a küzdelem a religió harcért. Én magam híve lélektől híve voltam, amely változtam. Nem csak a religiós harcért, de szembe kerülünk az ateista, Isten tagadó, marxista, kommunista, nemzetáruló és keresztény szellemet áruló szellem is. Ezt az életet folytattam, mint önálló egész addig, amíg 1941-ben, amikor az erdélyi bevonulás, amikor bejött a katonának, mint nem bevált katona, Kocsi vezetőnek mentek be, rúgkoztam az erdélyi bevonulásba, és mivel életben felálltam, és örömmel vettem részt, mert kötelességet éreztem a hazám, kivel váltam ére. Hazám a nagyon örömmel az erdélyi is visszatérődött. Ezután következett a további világítés megkezdése, és 41, no, 42-ben a szovjet orosz fronton folytattam, behívtak újra, és folytattam is saját hazájába is, mert az átlag szocialista kommunistát, a világban való céljait és művelte. Ezek után már senki sem tudott elsegíteni, attól, hogy mi az ország. Nem is vártam. 1945-ben, amikor 100 kilométerre voltunk, bolsevizmus, akkor választottam, bíztam, mint 1000 éven keresztül a magyar nemzet bízott mindig mutatva, hogy talán sikerül nem csak önmagamat és családomat megmenteni, de talán meg tudom menteni magamat, drága, szeretett hazám részére is, hogy a visszatérésében részlehetek, mint még a mai város. Már akármennyi, de optimista, hogy nem tudom hozzá, hogy részlehetek visszatérésében, hogy látom a visszatérésében. 6 éven keresztül vártam Németországba a hazatérés lehetőségét, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a szándékomat mondottam. A kommunizmus, mint a megszálló átkolt bolsevizmus kiszakarodikatásából visszakarod szélni, és nem sem visszakarod. Édesanyja és édes szülő folytatásban. Sajnos ez nem volt lehetséges, és akkor is a második lehetőséget, amit tettek, hogy éppen nem történik, akkor fiatalok gondolni az Egyesült Államokban, Amerikának szakszerűsége, mi a kifejlenségi harc. Sokat fogalkoztam az amerikai kifejlenségi kifejlenségi kyse on ennen demokratia.
Vaikka demokratia,
niin Washington, niin Lincoln, että mekin saa.
Sainosti
on Israelin. Niin kuin Eltäkin, että tämä on tilanne Euroopan katsotaan. Hoitat väkevästi.
Tomeri.
Nämä. Beszélek legyen így szívem. Nem szeretek sosem arról beszélni, ha én teszek. Én mindig arról szeretek, ha valami tesz valaki valaki. De ha már készüljük elé kénytelen vagyok állni, hát mindig annyit tettem, amit a becsületet nagyon szívem parad. Nem tettem többet, és nem is vagyok rá büszke, mert nem is lehet, hogy büszke, mert aki kötelezettségét teljesíti, az nem büszke. Arra nincs jobb büszke. Én hozattam Ausztráliába, én hozattam Európából. Magyarokat én hoztam ki a Szentkilmerből, én legutoljára, mint az előtt egy évvel, fél évvel is hozattam Európából. Összesen én a drága feleségemmel együtt kihozhatunk körülbelül legkevesebb, legalább 50 magyar. Próbáltunk, hogy az igazi emberi életbe beállítsuk, hogy ez nem úgy sikerül, hogy szeretjük volna, hogy nem hajtunk. Szívvel, lélekkel mindent elkövettünk, hogy ez sikerüljön. Mindahogy én megtettem, 25 éves, 30 éves gyakorlatban. Szakmai gyakorlattal tartottam, hogy mikor kigyűjtem Amerikába, három hónapon keresztül földet lapátoltam, gyödröt ástam, egy dollárra béreltem, elvártam a magyar testvéreitől, azoktól is, hogy ugyanilyen áldozatot meghozzanak, hogy egy sok jobb sorsukat, és helyreállítást, én meg tudom hittem. Sajnos, ezen a béren szabad. Én hiába is mondanám azt, hogy többet nem tudok, mindig annyit fogok tenni, amennyit a szívem parancsol. Amennyire kicsik van, mint a szívem parancsol, pillanatilag csak azért nem hozatok és nem vezet tárkozás alá, és nem igyekszem talpra állítani a magyar testvéreimet, mert nem akarok azért, mert jelenleg az amerikai törvények nem adnak lehetőséget erre, hogy mert akármennyire is elhatározom, hogy nem érdemes, nem szabad tenni, nem is okolom talán a drága magyar testvéreimet, okolom azt a rendszert, amelyik az átkozott sátáni ateista, istentagadó bolsevizmus szellemével fertőzte azt a fiatal magyarságot 15 éven keresztül. És az az amerikai, amelyik ezt nem tanulta meg, majd megtanulja a saját bőrünk, a fajám, a fajt. Ennyit tudok.
Köszönjük Nagy József barátunknak ezt a életéről és munkájáról, magyar testvéri érzéséről elmondott önéletrajzát. Én csak annyit teszek hozzá, hogy ha sok olyan jó tudni, erős hitű, harcos, hazáját szerető magyar lenne, mint Nagy József barátunk, akkor azt hiszem, hogy sok mindentől megmenekült volna Magyarország szenvedéstől, pusztulástól, haláltól, és ha már az Isten megkeresésre képpen el is jutott a magyar népre, elszenvedjük azonban, de legalább oda-haza is sok olyan magyar lenne, akkor ugyanaz a helyzet állna elő, hogy bármennyi ideig is tartom, a bolsevista, marxista, ateista kalmárságnak az ítélkedése Európában és Magyarországon nem dőlhet meg és nem tudulhat el Magyarország a hitben cselekedetben, a hazafiasságban erős fiai vannak. Én hiszem, hogy vannak itt Amerikában, és vannak akik Magyarországon is, és a mi büszkeségünk és bátorítunk és tudatunk az, hogy nem veszhet el igazság, és nem veszhet el egy hívő nemzet, úgy egy